A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritárosok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Beindítjuk a mai Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án. Október 8-án, kedden reggel, 6 óra 32 perckor van itt Mihálovics András.
És Gede Balázs, jó reggelt kívánok én magam is az egybegyűlteknek. Isten tartsa meg a kedves hallgatók jó szokását. Hálából a 0630-as 698-098-0 SMS, WhatsApp és Viber számra érkezett üzenetekből tallózunk be, kvázi bemelegítésként.
Igen, ezen én is elgondolkodtam, ami Gézu félperceséről szól. Azt írja most ezzel, ezen alkalommal, hogy az agy fizikailag körülbelül ugyanakkora mindenkinél. És van ugye az a legenda, hogy csak a 10%-át használjuk. Tele vagyunk gonoszsággal, rossz indulattal, negatív fullámokkal, közben a megoldás itt a szemünk előtt. Kell egy új partíció, új oprendszer, egy másik 10 vagy 15%, aztán reboot.
Kérem. Nem mondom, hogy minden szavát tudtam követni. Tudod, ez a, nem értek egy szót se belőle, de biztos.
Igen.
Jó.
Hát tudod, hogy partíciókra vannak osztva a háttértáron.
Ez a partíció.
Hát ilyen egység.
Korán reggel ezzel.
Ez a normális és gondos IT gazda a szétválasztja legalább két partícióra a merevlemezét, az egyikre fölhányja az oprendszert, a másikon meg lehet tárolni a dolgokat, ugye, hogy ne egy helyen legyenek, hogyha valami sérülés van, akkor ne menjen tönkre minden.
Egyre keményebb vagy friszkó.
Bizony, és az agyat is valahogy így kéne particionálni, de hát ezt ugye egyelőre még nem megoldott, úgyhogy ez csak egy ábránd. Útinformáció talán még nem érkezett.
Biztosan, hogy nem érkezett.
Biztosan, hogy nem, mert látjuk itt az időt. De, kartárs. Igen. Csillagfényes, jó reggelt, kartársak, erősödő forgalmi viszonyok között, vagy mellett 25 perc jelenleg Zugló Hermin a Mezőgödről.
Ez annyira
közepesen
nem jó.
Jó,
de nem is tragikus.
Nem. Igen.
Na, nézzük akkor a kötelező köröket, a kötelező természetesen idézőjelbe téve. Kérem szépen, a Koppány nevet viselő hallgatóinknak nagyon boldog névnapot kívánunk. Nekem is van egy Koppány nevet viselő ismerősöm, neki külön is szeretnék gratulálni, bár úgyse hallgat bennünket szerintem. Na mindegy.
Lehet, hogy talán ma.
Pont direkt megkérdez, vagy meg, na, fölkelek már.
Igen, hát ha megköszönt a Mihály
Csandrás. Igen.
De, Áldáska, Demeter, látom. Lorina,
Magor,
Laurencia,
Semjén,
Szergiusz.
Minden van.
Igen.
Na, hát nagy nap volt 1896 Gede Balázs életében, mert ő már akkor is elindult a Dow Jones jelzése.
Még a nagyapám se, mert ő 99-ben született. De igen, a Dow Jones
már akkor nem sejtette, hogy Csárt Máté fog rajta szánkázni. Szoktál?
A Dow Jones az már abszolút ilyen hidegen hagy. Az S&P-t meg a Nasdaq-et figyelem.
Tudtam. Szerencsétlen Dow Jones.
Látod?
Nyugodjék békében, igen. Már a bottal se piszkálják. Igen. Minden esetre akkor 1966-ban történt meg az, hogy az amerikai kormány azt mondja, hogy az LSD az veszélyes kábszer.
Jó reggel.
Ennek használata büntetés fog maga után volni. Addig meg boldog-boldogtalan röpködött, sárkányokkal viaskodott, etc. etc.
Igen, ez 66-ban volt, ugye kérdés, hogy mikor találták fel a ennek a halucinogén hatását, vagy egyáltalán magát a szert, nem tudom, hogy a kettő egybe esik el, hogy rögtön főztek-e.
Én úgy emlékszem, bár nem merültem el a halucinogén tudatmódosítók világába, azt hiszem, hogy ez valami orvosi célra használták. Aha. Először, és jó ötletnek tűnt, csak aztán utána rájöttek, hogy mégse annyira jó ötlet. Aztán irodalmi Nobel-díjban részesült Alekszandr Szolzsenyicin, szovjet író 1970. október 8-án, és Rest in Peace Népszabi, ugyanis 2016-ban ezen a napon, tehát október 8-án jelent meg a nyomtatott Népszabadság utolsó száma.
Ugye Szolzsenyicinnek a gulágról írt saját tapasztalatokon alapuló regénye, talán arról a legismertebb, de természetesen más szerzeménye is van.
Ületésnaposok. Aztán... 175 éve született gróf Bethlen
István. Ezt hogy számoltad ki?
Mert az aranyköpéshez ja. ki kellett számolnom, vagy valahogy így, vagy nem 170?
150 az,
150, bocsánat, mert rosszul számolom. Igen, mert a 175, azt tudod mi, az a aradi 13.
Ja. Igen.
Szóval 150 éve született gróf Bethlen István, Magyarország miniszterelnök 1874-ben. Aztán Ferenczi György magyar zongoraművészre is emlékezzünk, 1902. október 8-án született.
Nem összekeverendő, az azonos nevű harmonika művésszel. Ferenczi György.
Kortárs.
Igen.
Aztán Paul Hogan, ausztrál színész is.
Hát csinált mást a Krokodil Dundin
nem,
kívül.
Biztos Ausztráliában híres, csak az ausztrál filmművészet és televíziós művészet alkotásai nem szivárogtak be a hétköznapjainkban. Annyira, igen. mint a Krokodil Dundi. Ő neki volt. Volt egy western filmje is, amiben yes, mit ad Isten egy ausztrál származású cowboy.
Mondjuk nézni nagyon tud.
A Cuba Gooding Jr.-ra.
Kicsit olyan vágott, igen. vagy olyan keskenyebb szem, és azzal nagyon lehet nézni, távolba.
Bergendi István, Liszt Ferenc díjas magyar zenész, zeneszerző, 1939-ben született, őre is emlékezzünk. Pege Aladár, egy kitűnő jazzzenész, nagybőgős, ugye Liszt és Kossuth díjat is kapott, 1939-ben született. Megint csak az egy jó évjárat volt a jelek szerint. Chevy Chase amerikai színművészre is emlékezzünk, Kántor Endre egyik nagy kedvence, több filmjét is mindig szokta citálni. Sigourney Weaver amerikai színésznő, hát ő a 8. utasa halállal lett ismert. De most már a kék indiánokkal is összefüggésbe hozható.
Kicsit meglepődtem, hogy mennyi idős. 49-ben született, ugye, tehát 75 éves.
Igen. Látta, de az amerikai Ninja 43-at. Lehet, ha nem, biztos, hogy benne volt Michael Dudikoff. Ugye ő ilyen amerikai ninja sorozata végleg beírta magát a Z-kategóriás filmművészetbe. Én már tenger alatt járó kapitánytól kezdve ilyen fantasy sorozatokban is láttam már Michael Dudikoffot. Mindegy, a pénznek nincs szaga. Hát most, ha amerikai ninja 43, vagy Sharknado, akkor abból kap fizetést az ember, aztán kész. Matt Damon viszont Oscar-díjas elismerésig jutott, amerikai színész 1970-ben, de szintén október 8-án született. Aztán itt van nekünk Harcsa Veronika énekesnő, 1982-ből Kiss Tihant a művésznőnek. Bruno Mars amerikai énekes, a másik rádión. Annyira rongyosra játszottuk, hogy én, ne haragudjatok, de most nem tettem be tőle
Harcsa
semmit.
Veronika is nagyot ment ott.
Igen. Aztán Palvin Barbie, magyar divatmodell is ma ünnepli a születésnapját, szemtelenül fiatal, 1993-ban Rácz Jenő, Michelin csillagos magyar séfről, tegyünk be valamit.
Egy dalt.
Az arcunkba? Egy dalt. Igen. Persze. Hát figyelj, ma már a magyar celebek tudnak táncolni, tudnak boxolni. Énekelni, tudnak főzni, most már boxolni, boxolni is. Mindenki énekelni. Magyarországon. Igen,
igen, így van.
Úgyhogy nem lepődnék meg, ha valahol lenne egy sublót fiókba egy rácienő eredeti sanzon valahol.
Meg én sem lepődnék, de hogy nem szívesen hallgatnám, az egészen biztos.
Honnan tudom?
Nem tudom, valamiért van egy ilyen érzésem, de képzeld, azt olvasom Michael Dudikoffról, hogy a Dallasban debütált 1978-ban.
Mint a Pamelának a kifutó fiúja?
Nem tudom, hogy ki el volt.
De nézzem meg, hogy hány amerikai ninja filmje van, ne halljunk meg hülyén. Hát, a filmográfia nincs ott lent a lapaján?
De biztos ott van, de valójában nem érne.
Na
nem,
figyeljünk, ez a ninja szírvel éppen kezdett.
Megnéztem a listáját, és rájöttem, hogy semmit nem láttam tőle egyébként.
De figyelj, a ninja szírvel éppen kezdett Venárius embereként. Tehát még akkor nem volt ninja. Nem képezték. Én nem tudom, ki az a Venárius, de mindegy, csak itt írják.
Úristen, amerikai ninja 2, 3, 4, 5. Az elsőben még ugye. Nem fedezték fel.
Igen. A ninja színre lép, és rájöttek, hogy utána a 4 évvel később, hogy az amerikai ninja nagyon jó lesz. Viszont volt egy nagyon jó filmje, ezt én nem vitatom el, aki látta Tom Hanks-el a Legény búcsút, az ismerheti Michael Dudikoffot is, mert abban is szerepelt. Figyelj, hát ez hihetetlen. Nagyon. Egy csomó filmje gyakorlatilag nem is jelent meg magyarul. Annyira Z-kategóriás.
Én idáig sőtötte.
Igen. Szegény.
És még Wikie sincs egy csomónak. Na jó, szerintem megbeszéltük.
Michael amit meg kellett. Így van. Reméljük szórakoztató volt az antré, mert a lapszemle kevéssé ígérkezik majd annak. Úgyhogy az első zeneszámot belepumpáljuk az éterbe. Mit szóltok hozzá?
Jöhet.
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli.
A lapszemle percei következnek. Azt írja a Népszava, másfél év alatt 13 milliárdnál is többet költött az államkassa az országgyűlési képviselők munkatársaira. A lap adatigényléséből derül ki, a kormánypártok része ebből a tortából 9,1 milliárd forint fölött van. Azt mondja, hogy a képviselők alapfizetése a bruttó átlagbér háromszorosa, ez 2023-ban 571 ezer forint volt, így a képviselők fizetése 224 márciusától 166 ezer forinttal nőtt, és 1,7 milliót kapnak a honatják. Ezután a különböző bizottsági pozíciók után is jár tiszteletdíj, stb. Stb. És itt jön a lényeg, az alkalmazottak után is felvetnek juttatásokat. A táblázat megvan az országgyűlés honlapján, erre 2023-ban havonta is képviselőnként 3.094.596 forint, 2024-ben 3.534.684 forint áll a rendelkezésükre, és a képviselők az alkalmazottak foglalkoztatása kapott keretük feletti rendelkezési jogot és a munkáltatói jogokat is átruházhatják a frakcióvezetőre, kérem szépen. Úgyhogy a részleteket én most nem tárnám fel, de egy biztos, hogy az alkalmazottak utáni költések táblázatban vannak foglalva. Ritter Imre nemzetiségi képviselő töltötte, vagy költötte legtöbbet 2023-ban alkalmazottakra 49,5 millió forintot, 2024-ben Rétvári Bence a lista vezető, a KDNP színeiből 36 millió 475 ezer forinttal, és csak a második Ritter Imre 31.220 ezer forinttal, de ezek ugye a 2024. augusztus végig számolt adatok.
A Telexet nézegetem, ahol az olvasható ma reggel, hogy a kormány szerint nincs szükség azonnali zajcsökkentésre a Ferihegyi reptér környékén. A kormány szerint ez nem indokolt. Ezt állszolta Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára Jámbor András írásbeli kérésére, ezt írta a 444. A Szikra Mozgalom parlamenti képviselője arról érdeklődött Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternél, hogy a Ferihegyi reptér utasforgalmának tervezett bővítése milyen további zajterheléssel fog járni, és ezt miként tervezi enyhíteni a kormány. Nagy Márton helyett a Fónagy János válaszolt kérdésre, azt írta, a repülőtér környezetében alkalmazott fel- és leszállási eljárások kialakításánál olyan alapvető kritériumokat vettek figyelembe, hogy a lakott területek lehetőség szerint elkerülésével és a folyamatos emelkedés biztosítására csökkentsék a lakosság érintettséget és a káros anyag kibocsátást. A Telexen olvasható.
Kedves gyerekek, újraindult az OTP klassz pályázat. általános és középiskolai osztályok jelentkezhetnek. A szakmai zsűri osztályonként 500 000 forint támogatást ítél meg 4 osztálynak, amivel közelebb kerülhetnek céljaik megvalósításához. Közösségépítésben és iskolai környezet fejlesztésében várja a hitelintézet a nevezéseket.
Aztán
írja az Index.
Igen, a 24.hu most, mindenhol Nagy Marci van, Nagy Mártonék pénzt vesz neki a Vodafont és a repülőteret megvásárló állami cégből. Itt ez a ma reggeli anyag. Tőkét vonnak ki. A Corvinus Nemzetközi Befektetési ZRT-ből az állami nagybevásárlásokat intéző cég alaptőkét névértéken 1,5 milliárd forinttal leszállítják, döntött a nemzetgazdasági miniszter. Ez szokatlan fejlemény, eddig folyamatosan pénzzel pumpálták az állami befektetési céget. Rendre arról számolt be a lap. 24.hu-ról van szó, hogy 100 milliárdos tőkefröccsöket kap különböző részesedések megszerzéséhez. Úgyhogy a 24.hu lehet erről olvasni.
Miközben szólásszabadság van, Magyarországon a háttérben meghúzódó gazdasági cenzúra mégis korlátozza a vélemény nyilvánítás szabadságát. Azt mondja, hogy Pierre Assulin az Úszó című regényéről szól ez a megállapítás, ne tessék félreérteni, aki egy Alfred Nakache francia Európa bajnok úszó világcsúcstartó kivételes sorsát követi nyomon, és az író válaszolt a Népszava kérdéseire, és ő mondta ezt az erős mondatot, amit én ide beidéztem. Az interjú megint csak a Népszavában olvasható.
Nagyon sok a háborús írás minden lapban, úgyhogy én most többet itt...
Majd fogunk mi is beszélni.
Mi is fogunk háborúzni.
Úgyhogy akkor menjünk át a tőzsdei történésekre.
Hát jó.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
No, hát a budapesti értéktőzsde 0,85%-ot tudott felfelé alakszolni 74.032 pontig, a Magyar Telekom stagnált, a másik három vezető papír pedig erősödni tudott, nem is kicsit, például a Richter 2,2%-kal 11.150 forintig, a MOL 1,2% fölötti plusz hozott össze, 2.676 forintig ment, és az OTP 18.580 forintos záróértéke 0,16%-os plusz takar, a Telekom meg 1046 forinton ragad be, és hát még az Opus volt itt a vezető négyes mögött, az 0,6%-ot erősödött, és a, kérem szépen, a forint az továbbra sincs jó bőrben, mert már 402 forint fölött vagyunk, kérem szépen, az euróval szemben 402 forint 12 fillér volt, mikor legutoljára ránéztem, és a 1 dollár pedig 366 forintot kóstál. Eközben külföldön.
Kérlek szépen, a Dow Jones a 128. évfordulóját, igen, egy 400 pontos pereccel ünnepelte. Ez
bravo.
Közel 1%. Majdnem ekkorát esett az S&P 500-as is, és a Nasdaq, ami egy picit túleste a két másik indexet, mert 1,2% volt a mínusz. Az okokat a tőzsdei szakírók abban látják, hogy itt ugye jön a gyors jelentés, és szezon a héten már bankok fognak jelenteni, aztán jönnek a nagy technológiai cégek a jövő héttől, és itt van egy kis izgalom, valamint az olajárának elszállása ugye a közel-keleti konfliktus miatt az olaj az közel 4%-kal ugrott föl megint, ez aztán emellett hajtotta a kötvényhozamokat is fölfelé, ami miatt meg a részvénypiacon bekövetkezett ez az esés. Európában a nagy piacok úgy néztek ki, hogy hát ilyen vegyesen, mert hogy a frankfurti DAX esett egy picit 1%-kal, a londoni FTSE az emelkedett 0,3%-kal, a párizsi CAC-on pedig 0,5%-kal emelkedett, és Ázsiáról most azt olvastam, hogy nem jól olvastam, Kína éppen emelkedik 4-5-8 százalékokat most megnézem a dátumot is, hogy stimmel-e, mert ugye múltkor valami ünnep volt és zárva volt, de nem, ezek maiak, úgyhogy erős piaci mozgások vannak ott, szemben Hongkonggal, ahol szintén erős a mozgás, de lefelé 5,5% a mínusz, úgyhogy micsoda számok, döbbenet. A tokiói Nikkei az 1,2%-kal esik, és akkor még a kedvencem az indiai Nifty 50, az 2,1% plusz mutat.
Utolérhetetlen.
Igen.
Névvel. Igen. Vétett észre magát a tőzsdei mezőnyben. Abszolút. Ha teljesítményével nem is, a nevével mindenképpen.
Igen.
Előre mutató. Na, akkor ennyi fért a tőzsdei blogba?
Ennyi, jó? Még okay. Esetleg a hallgató borongását ide rakhatjuk, mert igen, jaj, benzinár, olaj föl,
bizony,
euró föl.
Hát bizony, ez a kettő már szólták, együtt. Már szóltak a, már á, megint igen. Ez a most megjelentek a magyar sajtóban, most rohanjál tankolni,
mert
brutális
forint.
Benzináremelés 5 forint.
Igen, hát ezzel sajnos nem tudjuk kivédeni, de hogyha éppen útba esünk, és éppen üres a tank, akkor lehet egy pár.
És akkor forint. Ezzel mint egy 453 forintot spórolunk tankon. Csak így tovább.
Az is valami.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Képzeljétek el, hogy új lány van a stúdióban, Schmidt Andi. Az van ráírva a névtáblájára, amit a melkasára tűzött. Rögtön ja. A kis tányér mellett.
Schmidt Andi, segítsetek.
Képzeld el ezek a nyom... Majdnem csúnyát mondtam, azt mondták a nyakláncodra.
Hallottam.
Hallottam?
Pont hallottam, írtam is a Bandinak, hogy hát nem tudom, hogy mekkora, nem tudom, mekkora kis tányérba leszik, de az a másik, ez nagyobb. Az körülbelül 2 centi hát átmérő. De hát lehet, hogy a Bandi 2 centis tányérkából.
Van, amikor ugye érzik ők, hogy szórakoztatni kéne, show műsor, stb.
Igen,
de amikor nem jut eszükbe, nyomorult poénokkal próbálnak. Ne haragudj meg, én kérek elnézést.
Hát, nyugodtan.
A kopogtatóért, mert hogy az nem kis.
Mert azt is mondta. Hogy vagyunk ma reggel? Régen találkoztuk, azért mondtam, hogy az
új lány. Nagyon is örültem, amikor megláttam.
Az a megfigyelésem egyébként, hogy most valahogy egyikünk sem panaszkodik, hogy így aludt, úgy aludt. Most kivételesen mindenki pihent és friss,
hát,
ugye?
Nem mondanám annyira a 4 órás kerésem, mert hát bocsánat,
jó,
majdnem csúnyát mondtam.
Hát az nem jelent semmi.
Nagyon megcsipkedték a szúnyogok a talpamat. És
a talpadat.
A talpamat. Több helyen is. Szemet. Reggel 4-kor arra keltem, hogy megkerestem a...
Figyelj, enyhül az idő. Én is észrevettem, hogy újra behúzódtak, tudod, eltűntek így a szekrény mögé, és akkor most egy kicsit, ugye, hú, nézd már, 11 fok van hajnalban, akkor menjünk már,
együnk
valamit.
Régen hallottam már szúnyogzümmögést a fülem körül. Majd a homlokom is kapott egyet.
Ilyen szúnyogírtót, mert képzeld el, hogy van egy helyiség, ahol ilyen 15-öt számoltam ma reggel. Azért csúsztam meg egy kicsit.
Hol? Aha. Otthon?
Igen.
Jesszus Mária.
Nem bent a lakásba szerencsére, hanem így behúzódtak, így már jöttek telelni.
Őrület.
És békésen ott semmit tesz a kaszáspók, ahelyett, hogy összefogná az ingyen kaját, ott vannak egymástól 2 centire, és nem ugrik rá a pók, nem értett.
Ja, igen, azt megfigyeltem, hogy nagyon kényelmes. Nekem van egy az ablakomban, és nézem a munkásságát, és csak amikor már lefárad az áldozat, akkor ballag oda, és akkor körbe tekeri, és elteszi.
Ja, először hadvergődjön.
Ezt én is alkalmaztam, a konyhában, nekem a konyha ajtóm nyílik a nagy teraszra, és... A konyha ablak fölött, ott nekem is vannak szép kis kaszáspókjaim, amiket nem bántok annyira.
Nem, hát,
viszont nincsen ezáltal mi ez a büdös bogár?
Tényleg?
Nincs.
Poloska?
Poloskám nincs.
Hát nem biztos,
szerintem nem jutnak be.
Köszönhető.
Nem tudom.
Képzeljétek el, hogy én találtam tegnap egy poloskát, és hát... Nem akartam összenyomni, meg nem akartam kirakni, mert redőnyt húzni, meg nem tudom, és belecsomagoltam WC-papírba.
Én mindig itt szoktam.
Lehúztam a WC-t.
Én mindig ezt csinálom, hogyha
megnéztem
van.
Megnéztem egy filmalkotást, megyek a WC-re, és a poloska ott küzd.
Ne!
Ja, igen. Hogy a viharba tudott onnan visszamászni.
Abszolút képes.
Hátúszásba, értem? Ráadásul.
Te gyerekek, elbogarászuk itt az időt, úgyhogy szerintem ennél szaftosabb, és lényegben
ez a B-pont volt. Ma reggel
csak fogunk most sugározni.
Jaj!
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép.
Ez az. Elcsukottam. Igen, egy szép élet a rádió hallgatókért. Gede Balázs beköszöntőjét hallottátok.
Ezt a vagy minden. Szóval minden
oké?
Okay? Abszolút, igen, jól itt van. Vagyok.
Ez a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án Gede Balázssal.
És Mihálovics Andrással. Jó reggelt kívánok.
Egymást mutatjuk be, tehát én vagyok a Mihálovics András. Én mert ezt tegnap Gede. Az Andrével ezt így célul tűztük, mert hogy beleszaladt valakibe, aki le Ács Gáborozta, vagy valami ilyesmi, és tényleg? Akkor igen, azóta.
És ki kérte magának?
Hát, ha igen. Ja, nem kérte ki, bocsánat, ez megint jó. Csak egy show elem volt, de igen. Mindegy. Na, 0630-as 6980980.
Érkezett
le lehet
információ.
Az üzenő falunkon mérni a GDP termelési hajlandóságot. Mit gondoltok, kedves hallgatók, az üzenet, amit nekünk szántok, az majd megírja magát? Ez a másik kedvencem. Találkozom ismerősökkel, meg vélt ismerősökkel és alkalmi ismerősökkel, akiknek közös téma az, hogy mi miket beszélünk a rádióműsorban. És 10-ből 8-szor mondják, hogy akartam már írni nektek arról, hogy, igen. De nem írják. Meg. Nem, ma van a napja. Ma van a napja. 2024. október 8-a 7 óra 10 perc. Tessék megírni azt az SMS-t, ebből felmérhetjük, hogy mennyire fogtok. Húzd
már az időt, hadd mondjam azt az SMS-t, amit megírt a kedves hallgató, hogy a Dráva Kárpát utca két belső sávot elfoglal egy leszakadt áramszedőjű 75-ös az egyetlen továbbhaladó sávon, a kereszteződés után stagnál egy további trolibusz. Ez volt a lényeg.
Milyen lohat viselkedést. Komolyan.
Azt mondja, hogy Schmidt-Andi híre vajon a Trevik út előtt szedett pénzt bedobják majd a Trevik útba.
Nem, hát mert akkor ki kell szedni. De. Érted?
Igen. Nem értettem is ezt a vödrös, kosaras megoldást, de mondjuk az üvegpallot se tudtam elkezdeni. Egyszerűen nem tudom összerakni, hogy fog most kinézni a
meg ott azt a 12 ezer embert, mikor majd hát, így egyesével belépőjeggyel...
Az igen, beterelni egy ilyen kis
ez az rossz hírra szerelmes pároknak azért, valljuk.
Hát, azt hiszem, hogy most nem lesz
nyalifali,
mert tolják tovább. De meg a szelfizés, de utálom az ilyen szűk helyeken, amikor...
Remik útnál, mikor legutóbb voltam, értelmezhetetlen turisztikai látványosság, ugyanis annyian vannak, hogy...
Teljesen.
Ezért kénytelen voltam szakadó esőben visszamenni.
A rendőr, mert mindenki be akar menni, meg igen. Mártózni, meg csak derékig, meg csak a lábát, meg csak, úgyhogy egyfolytában sipolás, fütyülés. Hogy...
Visszamentem szakadó esőben, életem értelme nem értettem, mondtam, hogy most lehet szelfizni, nincs itt senki.
Igen. Kicsit pöttyös lesz, meg csikos
a kép. Ám veled a Mihálovics.
Az, azt hiszem.
Na, menjünk, dolgunk van, sok, nézzük a Budapest környéki híreket.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Kérem szépen, ma délben újra nyit a Margit sziget, azért csak most, bár hiába vonult le az árhullám, de ugye nagyon fellazult a talaj és fadőlés veszély állt fenn, de most megvizsgálták a fákat, a talajt, mindent rendben találtak, úgyhogy déltől újra megnyitják a Margit szigetet, lehet menni andalogni, meg futni.
Én ugye az Árpádunk hídján jövök bedolgozni, és amikor le volt zárva a Margit sziget, mindig láttam ott futókat, ők akkor nem mentem a Margit szigetre, csak átfutottak a hídon.
Akkor lehet, mert egyébként elég sokan ilyen méretes kört csinálnak, láttam, befutnak a hídra, hogy... csinálnak aha. Egy karikát, és tovább futnak oda, ahonnan jöttek, úgyhogy lehet, hogy azt most kihagyják, és esetleg máshova futottak, de mától, tehát déltől már át lehet venni, birtokba lehet venni, és igen. Mit a szigetet.
Kiderült a kiderülhetetlen, reagált a kormány a hazai turisztikai szakmai szövetségek javaslatára, amelyek a rövidtávú lakáskiadás esetében a teljes tiltás és a jelenlegi szabályozás közötti kompromisszumot javasoltak. 26 turisztikai szervezet, például a Magyar Csokoládé Szövetség írta ezt alá. A Nemzetgazdasági Minisztérium reagált is erre a közleményre, és leszögezte, az Airbnb szabályozás felülvizsgálata csak Budapestet fogja érinteni.
Akkor rögtön ide lehet ollozni a Medián friss felmérését, ami úgy egyébként erről szólt, hogy a lakosság hogyan áll ehhez az Airbnb kérdéshez, és úgy néz ki, hogy a budapesti belső kerületekből csak minden 8. lakos, vagyis a lakosság kb. 12%-a támogatná az Airbnb-k tiltását. Ez ugye az 5-6-7-8-9. Kerületekről szól, amit vizsgált a kutatás.
Drága barátai magyarok, ne lepődjünk meg, ha a csúcsmodern hidrogénhajtású buszt látunk Budapest utcáin, mert a Mercedes-Benz egy ilyet tesztel, amelyen ráadásul díjmentesen lehet majd utazni. Egy csuklós autóbuszról van szó, október 8 és 16 között a 8-as E vonalán közlekedik majd, és hidrogén meghajtású, mint mondtam, egyhetes teszten a BKV az akkumulátoros és a hidrogén üzemanyagcellás hajtás együttműködésének tulajdonságait, jellemzőit, valamint a hidrogén üzemanyag tankolás technológiáját fogja megfigyelni. Úgyhogy a tesztbusszal a 8-as vonalán reggel 4:07 és este 11 óra között lehet találkozni, 13 és 15 óra között azonban a jármű nem közlekedik, és október 9-én sem áll majd forgalomban, viszont díjmentesen lehet használni majd.
És akkor, ha már villanyjárművek, akkor a Bubi fejlesztését is említsük meg. Elektromos bringákkal jön a Bubi 3.0 2026. Az ilyet? Nem tudom. Tehát, hogyha eldöntjük, akkor most mi történik 2026-ig? Tehát nem megnézem, én lennék egy BKK-é, megnézném, milyen ilyen cuccok vannak, vagy ha gyártatni kell, hát akkor gyártatnám.
Igen, közbeszerzés, azt megtámadják, akkor azt jogorvoslat, azt visszadom, azt újra megtámadják. Persze, hát nem viccelj.
Nincs idő, hát hogyha azt akarjuk, hogy környezethatékonyság, kisebb kibocsátás,
környezet. Azért a közbeszerzésnek is vannak szabályai.
Hát ezt majd mondd az óceáni áramlatoknak, akik épp készülnek leállni.
Csak pontosan, szépen, Balázs.
Na jó van, tehát 26-tól elektromos bringák a Bubi.
De hol van az, mindjárt vége 24-nek?
Á, mindjárt
lehet, hogy 26 januárjától.
Az egyébként, igen, 26 januárjától elkezdenek beszivárogni a rendszerbe, tehát nem egy csapásra lesz benne 6000 darab elektromos bringa, hanem az első.
Jó, nyilván, nem olcsó.
Megérkezik, igen.
Október 11. Nézzük a szabadságszobrot. Nem volt rá példa, hogy Budapest egyik legikonikusabb jelképe életre kell a technológia segítségével, mert drón show lesz ott. A legjobb a Fővám térről lehet majd ezt megfigyelni, ezt a jelenséget. Zenei kíséret is lesz hozzá, és még már programajánló is van. Ha az időjárás nem kedvezne ennek a drón és lézersónak, akkor október 13-án újra nekifutnak majd a látványosságnak a szervezők. És végül a kis színes a végére, imádom ezeket, és a lapszemlébe elfelejtettem ilyet betenni. Robot fogadja az óvisokat. Kérem szépen, egy budapesti óvodában. A Gyöngyszem óvodáról van szó, okos óvodává fejlesztik, és hát
igen, ez már ezt valamikor megbeszéltük, és akkor ezek szerint most állt munkába Pepe robot.
Igen.
Jó reggelt, Pistike!
Belépünk az ajtón, ahol mit csak kóddal lehet nyitni, egy óvodás gyerek nagyságú humanoid robot Pepper fogad, udvariasan Pepper köszön, megkérdezi, hogy vagy, és mesél a Gyöngyszemről, mert hogy ez az óvodának a neve. Na, ezt figyeld meg majd, mi lesz. Hát én is akarok egy olyat otthonra.
Igen, hogy köszön. Igen, és hogy köszönjük.
Mondjuk másra nem jó, de igen. Mindegy. Na, menjünk akkor tovább.
Várjál, beolvasom Kudu üzenetét, mert leteremtett minket, hogy sose olvassuk be, és gyűlnek az a be nem olvasott üzenetei. Egyébként erről szól az üzenete, hogy jó reggelt, én tegnap is megírtam, de nem olvastátok be, és csak gyűlnek, és gyűlnek a be nem olvasott üzenetek a telefonomból, és csak nyomasztanak. Még emlékszem, amikor Medve úr kiosztott nekem egy kisatast, körülbelül 6-8 éve, közlekedési infóért. Azok voltak a szép idők. Na csak viccelek, kaptam már elég figyelmet eddig is, írja Kudu úr. Na, látod, ott infót kérünk, és akkor majd Medve úr megdicsér.
Bravo. Beszívtad. Na, menjünk tovább.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli.
Tegnap hallhattuk, hogy egy éve tart a Hamasz elleni háború Izraelben, úgyhogy vonjunk egy mérleget. Ebben...
Hát egy éve volt ugye az a terrortámadás, amit a Hamasz Izrael ellen a déli ország részben indított, és hát még mindig azt hiszem 110 túsz van náluk, akiket nem engedtek el.
Dr. Csicsman László, a Corvinus Egyetem egyetemi docense, közel-kelet szakértővel segít, vagy ő majd segít mérleget vonni. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Egy bemelegítő kérdést engedje meg, mert talán sokan nem értjük ezt, hogy egy évvel ezelőtt, amikor a Hamasz ezt a támadást megindította, ezzel mi volt a célja? Mert hát nyilván gondolta, hogy ez válaszcsapást fog kiváltani, és nem is akármit, mert igen, ugye nyilván nagyszabású terveik voltak, azokat végre is hajtották elég brutális kegyetlenséggel. Szóval ez ilyen öngyilkos akció volt? Vagy miért csinálták ezt?
Hát ugye a Hamasz ez egy összetett szervezet, de azt gondolom nyilván van egy helyi oka, tehát közvetlenül ugye Izraellel szemben végrehajtani egy ilyen támadást. Ugyanakkor az okokat én inkább regionálisnak látom. A palesztin kérdés mint olyan háttérbe szorult az elmúlt években a Közel-Keleten, és éppen akkor elindult az Egyesült Államok közvetítésével izraeli-szaudi egyeztetések, hogy Szaúd-Arábia is esetleg elismeri Izrael államot, és az úgynevezett Ábrahám egyezményekhez csatlakozik. Ugye, mint ismeretes, ezeket a megállapodásokat 2020-ban a Trump adminisztráció alatt kötötték, és ezek nem tartalmaznak egyetlen mondatot sem a palesztin kérdésről. Tehát ebből azt következik, hogy a Hamasznak az lehetett a célja, bár nem látunk a vezetőknek a fejébe, hogy visszahelyezzék a palesztin kérdést a közel-keleti politika napirendjére, és azt gondolom, hogy ez sajnos ezen az áron, de sikerült.
Igen, épp itt az ár jutott eszembe, hogy ez megér.
Hát, ha ezt előre így tervezték, tudva, hogy rengeteg halálos áldozattal jár ennek az árán, ez egy, hát nem is tudom milyen lépés.
Ez európai szemmel nézve érthetetlen.
Igen.
Hát nem csak európai szemmel, azért a Közel-Keleten is emberek laknak, tehát hasonlóképpen az egyszerű emberek békében szeretnének élni. Tehát gondoljunk bele, hogy a gázai övezetben a civil lakosság, ha úgy vesszük, vagy akár jelenleg Libanonban például a civil lakosság, azért a Hamasznak és a Hezbollahnak igen sok negatívumot köszönhet itt az elmúlt hónapokban, években, tehát belesodródott gyakorlatilag az egész térség most egy eszkalációs konfliktusba, és hát nagyon sok idő eltelt idézőjelben egy év óta.
Az látható, hogy ezek a szervezetek valamilyen szinten sikert értek el, hiszen a palesztin ügy az megint téma, ahogy ön fogalmazott. De Izrael sikert ért el, hiszen azért indította a háborút, hogy hazahozza a túszokat. Ez úgy tűnik, hogy nem sikerült, sőt, egyre jobban belesodródik egy ilyen regionális konfliktusba.
Igen, valóban, tehát már az izraeli védelmi erőknek a szóvívője is elismerte a nyáron, hogy a gázai övezetben bizonyos célokat nem sikerült elérni. Ezek közé említeném például a Hamasznak a felszámolását, megsemmisítését. Ez láthatóan olyannyira nem sikerült, hogy például az egyéves évfordulón is rakétákat lőttek ki Izrael irányába, ami azt mutatja, hogy korlátozottan, de még mindig rendelkeznek katonai képességekkel. A Hamasznak azt a vezetőjét, aki kitervelte az október 7-i merényletet, nem sikerült elfogni, és hát a túszókról, mintha az izraeli politikai vezetés lemondott volna, hát miközben ugye az emberek pedig tüntetnek az utcán, tegnap is volt ugye megemlékezés ennek kapcsán, és azért a Netanyahu kormánynak a felelősségét felvetik, hogy milyen nem sikerült tűzszünetet tető alá hozni. Abban viszont Izraelt sikeresnek látom, hogy hát elhatározta egy adott ponton a Netanyahu kormányzat, hogy megváltoztatja azt a fajta státuszkót a Közel-Keleten, amely ugye abból áll, hogy Irán és az úgynevezett ellenállás frontja, Hezbollah, Hamas rendszeresen ugye nyomást gyakorol Izraelre. Izrael ugye végső soron elhatározta, hogy felszámolja ezt a fajta nyomást, ezért indította Hezbollahkal szemben háborút, és várhatóan ezért fog az elkövetkezendő napokban Iránnal szemben is egy hát újabb frontot, mi pontosabban válaszolni az Izrael tért rakéta támadásokra.
Az újságolvasók azok pontosan tudják, hogy a Hezbollah és a Hamas mögött Irán áll, de Izrael és Irán azon kívül, hogy ilyen, hát nem tudom, hogy mennyire komolyan vendő csapásokat mért egymásra, olyan nagyon erős konfliktusban nem keveredett. Erre később sem lehet számítani?
Hát nyilván itt azért a földrajzi távolságok is vannak, tehát mintegy 2000 kilométerre találhatók egymástól, nem szomszédos államok, tehát szárazföldi háború nyilvánvalóan nem lesz, viszont azt gondolom, hogy ezek az Izrael részéről célzott csapások, esetleg bizonyos nukleáris létesítmények, olajlétesítmények, kilövőállások elleni támadás az várható az elkövetkezendő napokban, De azt gondolom, hogy egy ilyen közvetlen, totális háborúba igazából sem Izrael, sem Irán nem szeretne belekeveredni. És hát nem is olyan könnyű, hiszen nyilván itt például az, hogy a légtérnek az átengedése. Nyilván az arab országok nem szeretnék mondjuk egy Irán elleni támadáshoz átengedni a légteret, úgyhogy logisztikailag nyilván ezt is meg kell oldani, és hát ott van az Egyesült Államok segítsége a háttérben, a Perzsőből van.
Hogy lehet ezt lezárni? Hogy lehet kikeveredni ebből a háborúból? Ugye már Izraelnek is fájhat már egy éve ez a több frontos hadviselés, már minimum 5 ország ellen, vagy 5 irányba kell küzdenie, hogyha ez rengeteg pénzt is felemészt, hogy milyen megoldások lehetségesek, amik hát nyilván szándék, akarat, idők kérdése, azt most nem tudjuk valószínűleg kalibrálni, de milyen alternatívák vannak arra, hogy befejeződjön ez a konfliktus?
Igen, hát egyrészt azt mindenképpen említeni kell, hogy jelenleg felfelé tart az erőszak spirálja. Izrael ugyan éppen most nyitott egy újabb frontot Libanonban az elmúlt napokban, igen. De azt gondolom, hogy hát a gázai tűzszünet lenne az egyik alapvető fontos feltétel, amit egyébként hát nem csak a térségbeli hatalmak, hanem az Egyesült Államok is szorgalmaz már hosszú hónapok óta. Ez sajnos nem könnyű tető alá hozni, amelynek van egy alapvető oka, egy alapvető kérdésben nincs egyetértés a Hamasszal, és az pedig az, hogy Izrael nem kívánja elhagyni a gázai vezet területét, a Hamasz pedig alapvetően ezt a feltételt szabja a tűzszünet kapcsán. Hát érthető mindkét oldalnak az álláspontja, ugyanakkor ezek nem igazán közeledtek egymáshoz, és bármilyen nemzetközi nyomás ellenére nem jött létre ez a tűzszünet, amit ugye többször bejelentettek, hogy már küszöbön áll.
Izraelnek egyáltalán érdeke lenne ez a tűzszünet, vagy legalább a béke, mert ugye Netanyahu a háború előtt megbukott volna, ha lettek volna parlamenti választások, most megnyerni azokat. Tehát szemlátomás Izraelnek sem érdeke politikai okokból a konfliktusnak a lezárása.
Így van, én is így látom, hogy jelen pillanatban sem Izraelnek, sem az egyéb szereplőknek, tehát például a Hamasznak sem érdeke ennek a konfliktusnak a lezárása, és sajnálatos módon ez nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy itt az elkövetkezendő hetekben is zajlani fog a konfliktus, illetve ha megállapodnak egy tűzszünetben, az is maximum csak átmeneti lehet véleményem szerint. Itt Izrael egy hosszú távú megszállással tervez a gázévezetben, ami azt jelenti, hogy további izraeli katonák, helyi civil lakosok, és hát persze a Hamas tagjai és életüket fogják veszteni az elkövetkezendő hetekben.
Hát akkor fogjuk folytatni ezt a beszélgetést. Biztos vagyok benne, köszönjük szépen az összefoglalót, szép napot, jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen.
Minden jót. Dr. Csizma Lászlóval, a Corvinus Egyetem docensével, közel-kelet szakértővel néztük meg, hogy mi a helyzet közel-keleten. Ugye egy éve történt a Hamas-Izrael elleni terrortámadásának a szomorú évfordulónak az apropóján, beszélgettünk erről.
Most szusszanunk egyet, a napközi percei következnek, aztán egészségügy a téma, a koleszterin csökkentésről és egészségbiztosítási lehetőségekről.
Még egy üzenetet létszik, mert ez olyan aranyos, egy törzshallgatónk írta, hogy jó reggelt, én annyi butaságot tudok írni, hogy azt 30 év alatt mindig beolvastátok volna a nevem, mert elég betegképeletlen volna többi hallgatónak.
Felhívás keringőre.
Abszolút, de mindig olvassuk az üzeneteidet, úgyhogy ne add fel, írjál nekünk nyugodtan, majd némelyik úgyis bekerül a műsorba is.
Sok beszédnek, sok azalja halljunk, menjünk a koleszterin csökkentés irányába, na, tegyünk egy nagy lépést.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Hadd jöjjenek azok a lipidek, nézzük meg, hogy milyen zsíra.
Nem, hát ez nem olvasó mágnes. Jaj, a koleszterinem munkacímet viseli a beszélgetés.
Nekem a lipidek jobban tetszenek.
Jó. Akkor te nálad a lipideket nézzük, nálam a koleszterint. Okay. Szász Máté biológus fog ebből kikeverni bennünket, a Színlab sportdiagnosztikai tudományos vezetője. Szervusz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, sziasztok!
Hát koleszterin szint, azt mindig aggódva nézzük, hogyha elmegy az ember egy ilyen szűrésre, labor vizsgálatra, és akkor megnézzük, hogy mennyi az annyi, és akkor ha sok, akkor így aggódunk. Ez egy ilyen újfajta, ilyen egészségügyi red flag, ha szabad így fogalmaznom.
Eleve melyik koleszterin szintjét látjuk ilyenkor?
Sziasztok, hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, ugye az egyik leggyakrabban minket aggasztó téma a laborleletünkben a koleszterin szint. Én az elmúlt évek során jó néhány laborleletet láttam. Bevallom őszintén, nagyon ritkán találkozok megfelelő koleszterin szinten, még egészen fiatal, jól táplálkozó sportolók esetében is. És akkor mindig fölmerül a kérdés, hogy úristen, ennyire rosszul csinálunk mindent, hogy mit lehetne ezzel tenni. Ugye amikor látjuk, hogy a koleszterin szintünk magas, és rákeresünk a Google-ben, akkor látjuk azt, hogy ez bizony megemeli a keringési kockázatot, valószínűleg hamarabb lesz szívinfarktusunk, sztrókunk, stb. Jó, ez nagyon veszélyes, de mit tehetnék kellene? És hát valljuk be őszintén, hogy a beavatkozási lehetőség meg a repertoár nem túl széles.
Hát ugye? Nem, mert azt szokták mondani, hogy ez gyógyszert igénylő probléma.
Meg kevesebb kolbászt.
Hát az a baj, a kevesebb kolbász egyáltalán nem segít. Tehát ugye vannak olyan gyógyszerek, amik szaporosítják a koleszterint az ember belében, és nem engedik, hogy felszívódjon. És ez tehát a teljesen nulla koleszterin bevitel sem csökkenti jelentősen a koleszterin szintünket, mert egész egyszerűen mi magunk legyártjuk ezt a koleszterint. Úgy tűnik, hogy ez nem a jó megoldás. És mindamellett, hogy az emberiség elkezdett azon töprengeni, hogy úristen, mivel tudnám lejjebb vinni a koleszterin szintet, fölmerült az a kérdés is, hogy valóban a koleszterin szintet kell nekünk nézni. Valóban a koleszterinnek van igazán nagy köze a várható betegség kockázathoz, a sztrókhoz, a keringési betegségek, szívinfarktushoz, cukorbetegséghez, stb. És a vizsgálatok azt mutatják, hogy hát igazából nem. Tehát könnyen lehet, hogy nem a megfelelő célpontra fókuszáltunk, találtunk magunknak egy olyan értéket, ami általában rossz, nagyon nehéz vele mit kezdeni, és rettetesen tudunk tőle félni, tehát egy igazi szupermumus, de kiderült a későbbi vizsgálatokból, hogy hát bizony a lipidek nagyon-nagyon sokat tehetnek a keringési kockázat csökkentésért, de nem biztos, hogy szemünket a koleszterinen kell tartani. Vannak egyéb lipidek és lényegesen modernebb vizsgálatok, amelyekre meg tudjuk állapítani, hogy ténylegesen mekkora kockázatunk, és ráadásul erre, ezekre a lipidekre sokkal nagyobb hatással tud lenni a táplálkozásuk. Ugye vannak olyan modern vizsgálatok, amikor nem azt nézzük, hogy a vérünkben milyen típusú zsírok és koleszterinek keringenek, hanem konkrétan, hogy a sejtjeinkben milyen típusú zsírok és zsírsavak vannak beépülve, és ezt a vizsgálatot vérből is el lehet végezni, lecentrifugáljuk a vérben található sejteknek a hártyát, és megnézzük a sejtbe beépült lipideket. és nem csak a koleszterint vizsgáljuk benne, hanem számtalan, több mint 20 különböző zsírsavat, omega-3 zsírsavakat, omega-zsírsavakat, stb. Stb. És úgy tűnik, hogy ezeknek sokkal nagyobb hatása van az általános egészségkockázatra, sokkal nagyobb hatása van mondjuk egy keringési kockázatra, szív- és érrendszeri kockázatra, stb. És ezen kívül még a triviális összefüggéseken keresztül hat a daganatos kockázatra, az inzulin dinamikára, az elhízás kockázatára, de még olyan meglehetősen távolnak tűnő tületekre is komoly hatása van, mondjuk egy depresszió, vagy egy ADHD, vagy egy szorongás kockázata, vagy egy optimizmus potenciál. Még egy sportolóknál is használjuk, hiszen úgy tűnik, hogy például a sérüléseknek a kockázata is jelentősen csökkenthető, hogyha étrendileg befolyásoljuk, a megfelelően beállítjuk a lipidbevitelünket.
Tehát akkor van egy ilyen vizsgálat, egy eredmény ezzel a 20 markerrel, vagy adattal, és ebből le tudjátok szűrni azt, hogy milyen étrenddel, hogyan lehet meglehetősen gyorsan, akár gyógyszer nélkül is segíteni.
Mert hogy, és akkor ez az elmélet, amint az imént vázoltál, ez magyarázza a jó koleszterin, meg rossz koleszterin hitet, ami az emberekben benne van, mert sokan azt mondják, hogy oké, koleszterin, de hogy ezt meg kell nézni még pluszba, hogy van, mi a jó, egyáltalán van-e jó koleszterin, teszem fel a kérdést persze.
Igen, van jó koleszterin egyébként, tehát a nagy sűrűségű lipoprotein, azt hívjuk mi jó koleszterinnek, ami egy bizonyos szint így jó, aztán hogyha még tovább emelkedik a szintje, akkor megint rosszá válik. És ugye egyre nagyobb, azzal kapcsolatban nincsen tudományos készség, hogy a megemelkedett totál koleszterin szint egy bizonyos szint fölött, az valóban növel az ateroszklerózisnak a kockázatát. Tehát itt nincsen kérdés. Csak az a probléma, hogy ezzel nem tudunk mit tenni, vagy nagyon keveset tudunk tenni. Amit tudunk tenni, hogy szedünk koleszterin szint csökkentő gyógyszereket, viszont ezeknek igen komoly mellékhatásaik vannak, és akkor már Istennek nem a koleszterin szintük miatt kell aggódni, hanem lesznek újabb betegségek. Tehát, hogy ezzel hogy becseréltünk egy kockázatot egy másik kockázatra.
Azt és akkor mondtad, az megoldás hogy... lehet, bocsánat, mert itt ugye vannak ezek az omegák is, a 3 meg a 6, ugye itt meg a 6 a rossz és a 3 a jó, hogyha marék szám eszem ezeket, akkor nem tudom, az omega 3-on, akkor azzal kompenzálok valamit?
Igen, tehát az a helyzet, hogy a sejthártyának az állapotát, ami alapvetően meghatároz az, hogy milyen lesz a betegség kockázata, főleg a keringési betegségekre nézve, ezeknek ugye különböző zsírok aránya határozza meg. Nyilván a koleszterinnek is nagy szerepe van a sejtelmában található koleszterinnek, de igazság szerint a telített és a telítetlen zsírsavaknak, omega-3, omega zsírsavnak, arahidonsavnak, stb. Úgy tűnik, hogy sokkal nagyobb szerepe van. Végeztek olyan vizsgálatot, több mint 15 000 egészségügyi dolgozó, amitől vettek vért hosszú évtizedeken keresztül, és követték az egészségi állapotuknak az alakulását, és azt találták, hogy például a szív- és érrendszeri katasztrófa, hirtelen szívhalál, stb. Ezeknek a kockázatát igazán jól szinte kizárólag az omega-3 index, tehát a sejtjeinkben lévő százalékos omega-3 tartalom határozza meg, és nem igazán a koleszterin, és nem igazán az LDL, és nem igazán a HDL. Tehát ezeket is mérjük, de nem tökéletes, egyetlen nem tökéletes mérési módszer. És mondom még egyszer, a legnagyobb probléma a koleszterin, a legkomolyabb érve a koleszterin szint notorius mérésével szemben az az, hogy miért mérek egy olyan markert, ami közvetít egy kockázatot, viszont nem nagyon tudok vele mit kezdeni. Tehát olyat mérjünk, amit befolyásolni tudunk.
Persze.
Ugye a lipid profilunkat egyébként fantasztikusan, tehát egy 2 hónapos étrendi beavatkozással.
Na ezt akartam kérdezni, hogy mit kell csinálni ehhez? Milyen étkezési vált? Már másodszor mondod konkrétumot
szerintem. Hát gondolom, ez az eredménytől függ, nem? Hogy mi lesz
így
ennek?
Van. Pontosan, tehát megnézzük a laborleletedet, és megállapítjuk, hogy melyik az a zsírsav, amiből sok van, és melyik az a zsírsav, amiből kevés van. Magyarországon jelenleg omega-3 zsírsavakból drámaian kevés van, és omega-6 zsírsavakból nagyon-nagyon sok. Ez bizony növeli az általános gyulladásos kockázatot, gyorsítja az öregedést, a sejtszintű öregedést, és mindenfajta kronikus betegségnek növeli a kockázatát. Ilyenkor nyilván csökkentjük a növényi olajoknak a bevitelét, több állati zsírt és több omega-3-at fog bevinni a páciens vagy a sportoló, és ez egy 2 hónap alatt elképesztően szépen látszik az eredményeit, és szépen látszik a laborleletén is. Tehát nagyon jól lehet rendezni. De vannak speciális zsírsavak, dihomogamma, limonogénsav, stb. Az, amelyek meg viszont különleges élelmi komponensekben találhatók meg, tehát van, hogy homoktöv is magolajat, van, hogy borágolajat, stb. Ilyeneket kell fogyasztanunk táplálékkiegészítő formában, ahhoz, hogy beállítsuk megfelelő, tökéletes értékre ezeket a labor paramétereket. De a legfontosabb az, hogy ez nagyjából egy 2-3 hónap alatt egyébként tökéletesen megléphető, és a közérzetünk is jelentősen javul, ezt én is elvégeztem ezt a gyakorlatot, annak idején, és hát lényegesen jobban érzem magam, jobb lett a vérnyomásom, nagyon sokat javult az asztmám, tehát pusztán táplálkozással olyan hatásokat értem el, amelyeket korábban nem nagyon tudtam bevallani, szintén még gyógyszeresen sem.
Nagyon jó hírek.
Nagyon ezek. Király, köszönjük szépen!
Köszi szépen, folytatjuk még ezeket a beszélgetéseket. Köszi, szép napot!
Szervusz, szép napot!
Nektek is sziasztok, ciao, ciao!
Szász Máté biológussal, a Synlab sportdiagnosztikai tudományos vezetőjével
beszélgettünk. Ráhúzok nagyon. A koleszterinre. Rá. Na, marad a pulzus rovat, mert az egészségügy kimeríthetetlen téma forrás, csak most az egészségbiztosításra fogunk beszélgetni a zene után.
Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.
Millás reggeli.
Na, csak tájékoztatásképpen itt vagyunk továbbra is a pulzus rovatban, tehát egészségügyi kérdésekkel foglalkozunk. Méghozzá, hogy András beharangozta, egészségbiztosítási lehetőségekről lesz szó. Kovács András van itt velünk, egészségbiztosítási szakértő, a MediHelp International Magyarország értékesítési igazgatója. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, kívánok én is, köszöntöm a hallgatókat.
Egyáltalán nem vagy ismeretlen a hallgatók előtt, ugye már volt egy ilyen beszélgetés sorozatunk korábban. Most akkor nézzük át ezeket az egészségbiztosítási lehetőségeket, hogy egész pontosan mire van most lehetőségünk, mire nyújtanak fedezetet ezek, mire használhatók, hogy néz ki most ez az egészségbiztosítási piac?
Egy kettő lépéssel hátrébb lépnék, vannak friss számaim. Én Vég Attilától, aki egészségügyi szakértő, szintén nagyon régóta sokszor nyilatkozik. Magyarországon 5000 milliárd forintot tesz ki az egészségügyi költés. Ez az, amit egészségügyre az állam és az emberek költenek.
Aha, tehát akkor ez az egész
összesen,
nagy halmaz.
Így van, így van. Ebből 4000 milliárd forint, amit az állam költ. Ez ilyen nagyon nagy szám, ezt így leteszem az asztalra, nem mond semmit. Az európai...
Hát tényleg letennéd, azért mondanak.
Az, igen, most az a helyzet, hogy nem hoztam akkor a táskát, amiben ez belefér. Na most ez a 4000 milliárd, ez még mindig az Európai Unióban GDP arányosan a második legkevesebb. Oh. Tehát azért annyira ne örüljünk ennek. És ami az igazán izgalmas, és hogy a biztosításokról, egészségbiztosításokról beszélünk, hogy ebből egyébként, hogyha tovább szeleteljük ezeket az összegeket, akkor 300 milliárdot fizetnek ki az emberek saját zsebből, tehát out of pocket. Amikor te neked elmész egy magánorvoshoz, és kifizeted
saját
zsebből.
Megmutam a sorállást, hogy be sem állok, hanem azt mondom, hogy gyorsabb, megcsinálom, diagnosztika, kisebb kezelés.
Na most, ami az igazán izgalmas, hogy az egészségbiztosítási piac, az aminek viszont működtetni kéne az egész magánegészségügyi rendszert, az egy nagyon minimális összeg, az 25 milliárd forint jelen pillanatban. Tehát ezek az exakt
ez
számok.
Ez statisztikai hiba határa, ez nagy számok.
Ezek az exakt számok. És ez azért tartottam fontosnak elmondani, hogy lássuk, hogy merre van előre. Uh-huh. És egészségbiztosítások tekintetében pedig a mi véleményünk szerint arra van előre, hogy ha már egyébként nem szeretnénk kivárni az állami egészségügybe a sort, mert szokott sor lenni, akkor magánegészségbiztosítással a leginkább jól igénybe vehetőek magánegészségügyi szolgáltatások. Mm. Na most ebből igazából két féle van, ami Magyarországon elérhető, az egyik a lokális egészségbiztosítások, ebből van egy pár darab a piacon, ezt vagy a magánszemélyek tudják igénybe venni, ez ilyen 20 pár ezer ember, és vannak a cégek által fizetett egészségbiztosítások, ezt jelen pillanatban most már közel 1 millió embernek fizeti a munkáltatója, és akkor ezt tudjuk ketté bontani, hogy említettem, vannak a lokálisok, és vannak a teljes körű, egyébként Magyarországon kívül is megoldást adó egészségbiztosítások, a MediHelp-nél például elérhető egy ilyen megoldás, tehát az
tehát a... Bocsánat, a lokálisság az az, hogy itt országon belül...
Hogy csak Magyarországon vehető igénybe.
Csak most... kiterjesztett verzió, pedig akár elmehetek egy bécsi.
Igen. Tehát a lokális az egy remek megoldás, annyival, hogy bármilyen komoly probléma esetén vissza kell menni az állami egészségügybe, míg a teljes körűvel, amit ki tudunk terjeszteni európai gyógyulási lehetőségekkel, akár bécsi vagy más európai kórházi desztinációkkal, azzal pedig igénybe lehet venni a teljes magyarországi ellátást, és ha komoly probléma van, mondjuk egy daganatos betegség, egy komoly bármilyen szív-kardiovaszkuláris betegség, akkor azokra külföldi megoldást, ezek a teljes körű megoldások adnak, ami például a MediHealth-nél elérhető.
Ha, hát itt nyilván, anélkül, hogy konkrétumokat mondanánk, mert nem reklámozhatunk, de nyilván itt díjazásban azért kicsit gondolom eltér a két egymástól.
Jelen pillanatban...
Tehát most a lefedettség meg az, hogy mire ad lehetőséget, meg szolgáltatást, én azt érzem, hogy
igen.
Ez nem egy focipálya.
Jelen pillanatban most már ott tart a árazási struktúrája ezeknek a biztosításoknak, hogy az előbb említett lokális, tehát csak Magyarországon igénybe vehető egészségbiztosításoknak a legmagasabb csomagjai, azok körülbelül már a 80%-át elérik a teljes körű európai vagy világ lefedettséget adó teljes körű egészségbiztosítások éves díjainak. Tehát olyan nagyon nagy gap már nem fedezhető fel.
Tehát kezdenek egy kicsit közelíteni.
Igen,
egyébként
igen.
A teljes körűre mi a jellemző? Ugye itt azt mondtuk, hogy van, aki magának fizeti, és van a nagyobb számosság, igen, hogy a munkáltató ad ilyen lehetőséget. Itt mi az arány?
Hát itt
esetben?
Jelen pillanatban, amit mi a piacon látunk, hogy a teljes körűnél ez ma 50-50.
Aha.
Tehát 50-50 százalék, tehát más az arány, mint a lokálisoknál. Ugye az előbb, ha számokat nézzük, amit előbb mondtam, akkor egy nagyon-nagyon 95%-os szerepe van a munkáltató által fizetett egészségbiztosításnak, ha a teljes tortát nézzük, míg hogyha a teljes körű külföldön is igénybe vehető egészségbiztosítást nézzük, akkor ott pedig egy 95% helyett 50-50% a magánszemélyek által fizetett és a munkáltatók által fizetett.
Ha a munkáltató fizeti, ez alapvetően inkább ilyen közép-felső vezetői csomagokba igen, fér bele, igen. Nagyon fontos az, hogy az illetőt ott takra olyan ellátást kapjon, és gyorsan lehetőség szerint, hogy minél kevesebbet essen ki a munkából, mert az nagyon sokba kerülhet a cégnek.
Amit a piaci felmérésekben látunk, most küldtek nekem 3-4 ilyen természetesen adatvédelmi szempontokat betartva név nélkül a profilozási statisztikákat. Tehát amit látunk, hogy nagyon sok IT és mérnöki magyar tulajdonban lévő kis- és középvállalat hajlandó áldozni arra, nem csak felső menedzsmentnek, hogy teljes körű megoldást nyújtson a dolgozóik számára.
Nyilván itt igen, tehát nem csak beosztás, hanem pozíció kérdése. Tehát mennyire
igen.
fontos az az illető a munkaadónak.
Így van.
Nyilván mindenki fontos, csak hát vannak, ahol egy párnapos kiesés komoly anyagi áldozattal járhat. Még egy dologra térjünk ki, nagyon fogy az időnk, hogy az elmúlt napokban beugrott egy hír, miszerint a kormányzat valami olyasmivel gondolkodik, hogy egy ilyen, nem is tudom, hogy nevezték el, ez a közfinanszírozott magánegészségügyi ellátás. Kicsit egy ilyen...
Ja, hogyha nem tudja az állam megcsinálni a munkát, akkor kidelegálják magánszolgáltatóknak. Zseniális ötlet. Talán nem jutott előbb.
Itt van a diagnosztika környéke, mint hogyha ez körvonalazódott volna, vagy ez indult.
Szerintem így lesz keretes a beszélgetésünk, mert hogy akkor visszatérnék arra a 4000 milliárd forintra, amit igen, az állam elkölt. Ez a 4000 milliárd forint, ez nem elég arra, hogy a Magyarországon meglévő állami kapacitások 100%-osan működjenek. Hanem ez arra elég, hogy mondjuk a műtők 50-60%-osan működnek a legtöbb helyen, mert a NEAK nem finanszíroz többet.
Mert ennyire van pénz.
Igen. Na most erre
Ezért
vannak a várólisták. Na most erre az ötlet támadt, egyébként ezt már nagyon régóta magánegészségügyi szolgáltatók úgymond kérik, hogy fogalmazzuk így, hogy de hát akkor legyen az, hogy ők ugyanazt a finanszírozást megkapják mondjuk egy csípőprotézis műtétért, már magánszolgáltató, amit megkap mondjuk a János Kórház, és ami a kettő között van az ő listaára, a magánegészségügyi listaára, és a NEAK finanszírozás között, azt meg kifizeti az ügyfél. Na most ez első körben nagyon jól hangzik, de második körben, ha egy picit végig gondoljuk, akkor ebből az fog következni, hogy az az ember, aki eddig mondjuk kifizetett 5 millió forintot egy csípőprotézisért a magánkórházba, mert nem volt magánegészségbiztosítása, és nem akar mondjuk várni, az innentől kezdve hozzá fog jutni 4 millió forintért. Körülbelül. Tehát most akkor mit csinálunk? Azt csináljuk, hogy mindenkinek az adóforintjából azoknak a műtétjét fizetjük ki.
Akinek amúgy is van pénzük megfizetni.
Aki egyébként igen. is kifizetni.
Igen. És ettől Marinéni a várólistán.
És ettől az állami
várólistán körülbelül egy helyet fog javítani.
Nagyságrendileg, igen. Tehát egyébként, ha távolról nézzük, az ötlet nagyon jó, ha picit közelebb lépünk a problémához, akkor még érdemes rajta dolgozni.
Jó, hát reméljük, hogy meg is teszik, és akkor majd beszámolhatunk olyan részletekről, amelyek kicsit hasznosabbak, mint a jelen állapota. András, nagyon köszi, hogy jöttél hozzánk, még folytatjuk ezeket a beszélgetéseket egy pár héten keresztül. Itt lesz velünk Kovács András, egészségbiztosítási szakértő, ő a MediHelp International Magyarország értékesítési igazgatója. Szép napot neked!
Köszönöm szépen!
Bulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
Schmidt-Andi hírei után jövünk vissza banki pénzügyi témával. Kapaszkodjon mindenki!